Hát, sziasztok! Isten hozott mindannyiótokat, és micsoda kiváltság a Közép-Európai Teológiai Akadémia 2007-es, hanyadik fél éve ez? Első? Második? Második, ugye? Első, ugye? Hogy van? Mindegy. 2007 ez jó, tehát ez megvan már. Hogy az utolsó időkben azok közé, az emberek közé tartozni, akik keresik Isten országát és igazságát. Sőt, azok közé, akik először keresik Isten országát és igazságát. Nem egy nagy körről beszélünk, nem egy nagy tömeg azok az emberek, akik nem úgy gondolkoznak, hogy csak nyerjen meg az egész világot, kit érdekel a lelkem. Hanem úgy, hogy mit érek, ha megnyerem az egész világot, de ha lelkemben kárt vallok. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik. Máté 6.33. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb megadatik ráadásban. Szerintem ez egy jó ajánlat. Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki hallott ennél szélsőségesebb és előnyösebb ajánlatot. Ha csak egyszerűen pragmatikusan gondolkozol, várok egy jelentkezőt. Üzletelte már közületek valaki befolyásosabb emberrel, mint a mindenható Úristennel? Nem? Jó. Adott-e már valaki jobb ajánlatot annál, mint hogy azt mondta, hogy keresd az én országomat és igazságomat. Jó, oké, ez lehet, hogy nem egy könnyű rész. ez lehet, hogy nem könnyű. De a másik oldala a szerződésnek azt mondja, hogy minden egyebet ráadásba. Minden egyebet ingyen ráadásba. Szerintem ez egy jó ajánlat. Azt gondolom, hogy az az ember, aki enged Istennek, és keresi az ő országát és igazságát először, az minden más, csak nem bolond. Nem bolond. Nem. Azt hiszem, hogy itt a 21. században a legjózanabb dolog ezt tenni. A világ tele van olyan ígéretekkel, olyan ajánlatokkal, amik elkérik az egész életedet. A Biblia is. Ez apró betűs rész. De nem ad cserébe semmit. Nem ad cserébe semmit. Isten azt mondja, hogy keres engem. Keresd az én országomat és igazságomat. Az ország az a hely, ahol a király uralkodik. Keresd azt a helyet, ahol én uralkodok. Állj arra a helyre, ahol én lehetek a te urad. És keresd az én igazságomat. Keresd a valóságot úgy, ahogy én látom. Ha kérdést teszel fel, ne a magad válaszát add, hanem azt a választ, amit én is adnék. Nézd a nagy képet. Élj igazi igazságban. Élj a valóságban. Keresd először Isten országát és igazságát. És ez az ára annak, hogy minden egyebet ráadásban kapjunk. Ez az ára. De kérdezem én, hogy milyen ár ez? Milyen ár ez, amikor Isten országa egy olyan, ahol a király az életét adta érted? Milyen ár ez, ahol a király nem csak egyszer adta az életét érted, hanem azóta is folyamatosan leteszi az életét, érted? Mint ahogy egy férj lefekteti az életét a feleségéért, akit szeret. Nem önmagáért él ezután, hanem a feleségéért leteszi az életét. Szereti őt. És persze a király marad a király, és a királyné nagy idézőjelben csak a királyné, de ha a király úgy szereti a királynőt, mint ahogy Isten minket, akkor annak a királynőnek, wow, így szeretnék élni. És ez az ár, ezt kéri Isten, hagyd, hogy szeresselek, Keresd az én országomat és igazságomat, de figyelj, ott egy királyt fogsz találni, aki az életét adja érted. Fogadd el az én szeretetemet. Ez az ára annak, hogy minden egyebet ráadásba megkapj. Oké. Jó ajánlat ez? Komolyan vesszük ezt az ajánlatot? Ti komolyan veszitek? Igen, szeretnénk. Igen. Rajta vagyunk. Azért ülök itt. Persze. De nem olyan egyszerű, mert figyelj, túl jól hangzik. Hányatok szerint hangzik ez túl jól? Tehát hányan tudjátok ezt így? Hát a pevili, hát még jó. Világosan mindenható, az életét adja értem, aztán az életét nekem, és minden egyebet is ráadásba. Ez így szokott lenni. Tehát velem ez mindig így történik. Úgyhogy semmilyen lelkiismereti, vagy nem is tudom, bonyolult lelki problémám nincs azzal, hogy ebben a szeretetben ébredjek, töltsem a napomat, és feküdjek le este. De ez én vagyok. Nektek biztos van egy csomó problémátok ezzel. Nem, mindannyiunknak van. Persze, nem is hisszük el, hogy valaki szerethet ennyire. Nem, egyszerűen nincsenek képeink erről, nincs íz a szánkban erről, nincsenek emlékek a szívünkben erről, hogy valaki így szeret. Még úgy is, hogy csóró, tudod, csak egy nyomorult, aki tudod, lehet, hogy az apám volt, a bátyám, az öcsém, mit tudom én, egy barátom, aki csak szeretett volna úgy, hogy az életét adja értem, és ráadásul nem tud adni semmit. Nincs semmije. De legalább szeret. Még ilyen se volt. Nem, hogy egy olyan, akinek hatalma van minden felett. És azt mondja, hogy figyelj, szabad vagy, és hogyha a szabadságoddal felém fordulsz, ha elfogadsz engem, akkor én mindent alád és mögéd rakok, és magammal kezdem. Elsőnek magamat adom neked, és magammal együtt, Róma 8:28, mindent ráadásba. Hogy kerül ez ide? Úgy, hogy azt mondtam, hogy ámulatos dolog, hogy 2007 augusztusában itt ülünk a Közép-Európai Teológiai Akadémia új szemeszterének egyik első óráján. Ámulatos dolog. Nem vagy bolond, hogy az idődet, az energiádat, az életedet arra szánod, amit aztán soha nem veszíthetsz el. Feladni valamit, amit úgyse tarthatsz meg, mindaz, amit a világ ígér, az álmaid, az elképzeléseid, a saját utad, a büszkeséged, az erőd, mit tudom én, annyi minden van. Azt mondani, hogy nem én, hanem inkább ő, és minden, amit tőle jön, az lesz az enyém, ez egy nagyon jó üzlet. Amen. Amen. Ha lenne kólánk, azt mondanám, hogy ígyük meg, és menjünk haza. Ez volt az üzenet mára. De állítólag valami tantárgyat is tanítani kell itt. Egyébként semmi értelme nincs a tantárgyaknak, megjegyzem. Azt hiszem, hogy az egyetlen oka, miért itt vagyunk, az Isten. És a tantárgyak csak annyiban segítenek, hogy témánál maradjunk Isten bizonyos aspektusait tekintve, de ha elvégzed a Biblia iskolát úgy, hogy Isten nem válik a mindeneddé, akkor a hajadra kenheted a Biblia iskolát. Oké, hogyha tudást keresel itt, okosságot, nagyobb fejet, akkor a hajadra kenheted a tudásodat, az okosságodat, mindent. Ha ez nem alakul egy megemésztő szerelemmé Istennel, ha ebből nem lesz egy olyan kapcsolat, amely megemészti az életedet, mint ahogy egy szerelem megemészti az ember életét, akkor lemaradtál a lényegről. Mi nem teológusok vagyunk, habár teológusok vagyunk. Ha csak teológusok lennénk, mit csinálhatnánk? A hajunkra kenhetnénk. Nem. Mi Isten emberei vagyunk. Egyszerű, tenyeres talpas emberek, akik keresik őt, akik engednek az ő keresésének. Ő keres téged. Gergő, Tamás, Szabolcs. Kopogtat az ajtón. És és beengeded-e, közel engeded-e magadhoz Istent, megtalálod-e őt, mint személyt? Nem mint azt, akiről tanulok, nem mint azt, akihez imádkozom, és vagy megcsinálja, vagy nem, nem mint azt, aki segít, vagy nem segít, hanem a személyt. Volt már érdek nélküli kapcsolatod? Néha gondolkozni kell ezen. Látod-e Jézust, a személyt, aki szeret téged, aki melléd ül, amikor bajban vagy, és simán ott ül melletted 7 napig, anélkül, hogy kinyitná a száját, csak veled van, mert fontos vagy neki. Aki amikor szól, akkor nem akar se kioktatni, sem legyőzni, sem a saját igazát bebizonyítani, csak szeretni. Aki mindent bevállal érted, aki akár a cinkosoddá is válik. A személyt látod? Meg tudod őt kedvelni, akkor is, hogyha soha semmilyen hasznod nem lesz belőle? Csak a személyt? És aztán persze nem kell itt megállni, mert erről több, ennél többről szól, ugye? Mi olyanok vagyunk, mint a hal, és ő a víz, amiben úszunk. Az élet lehetetlen egy kapcsolat nélkül ő vele. Minden, amire a lelkünk vágyik, az ő benne van meg. Mind az, ami után őrülten szomjazunk ott legbelül, habár tagadjuk, habár megvannak a pótmegoldásaink, amivel ezt a szomjúságot csitítjuk, de mind az, amire vágyunk, az ő benne van meg. Tudsz-e menni hozzá úgy, mint a te forrásodhoz? Mint ahhoz, aki nem a vallásod, hanem akihez úgy mész, hogy ha nem ölelsz meg, belehalok. Ha nem találkozom veled ma délután, akkor az életem nem ér semmit. Hogyha az imáim nem jutnak el hozzád is, és a te válaszaid hozzám, hogyha nem jössz közel, ha nem vezetsz engem közel magadhoz, ha nem érintesz meg, és ha nem érinthetlek meg, az egész nem ér semmit. Énekeljük néha az Isten tiszteleteken, hogy te vagy a mindenem, mit tudom én, valamilyen dalom is van hozzá, a mindenem. Tényleg? Ő a mindenünk? És nem lemondásról beszélek. Nem. Nem. Légy a világ leggazdagabb embere. Legyen a legtöbb barátod. Legyen a legtöbb élményed. Emellett, e felett lehet ő a mindened. Mert ha megérinted, ha meglátod őt, akkor azt mondod, hogy minden egyéb gazdagság, kincs, amit a világ csak kínálni tud, az szinte üres, szinte semmi nélküle. De úgy is mondhatom, hogy ő vele minden gazdagság vagy szegénység, minden részlete az életnek dicsőséges, ámulatos, hatalmas. Ő az életünk. Néha elképzelem, milyen lesz az utolsó ítélet. Állítólag az ég és a föld recsegve és ropogva fel fog bomlani. El tudjátok ezt képzelni? Hogy egy ilyen, hogy hallasz egy robajt, tudod, valahol messziről, rászkódik az épület, és először, tudod, így, így kinn állunk a szabadban, és így ellobban fölülünk az ég. És nem csak a légkör, hanem minden, ami fölfelé volt, és nincs semmi. És aztán, ahogy ennek vége, kezdődik alulról. A talaj, a fák, a házak, minden. És nincs semmi, csak te és Isten. Elvileg egy olyan hely, ahol nincs semmi, az borzasztó a te számodra. Igaz? Ha elveszem a nadrágodat, már az is borzasztó. Ha elveszem a kocsidat, a házadat, okay. Már ezt se tudom elveszíteni. Gondolj bele, hogy lesz egy nap, hogy mindent elveszítünk. Mindent. A halál pillanata az ez. És mi marad? Elvileg, ha Isten nem kegyetlen velünk, akkor minket ez a nap, ahol az ég és a föld recsegve és ropogva felbomlik, az elemek felbomlanak, nem kéne, hogy rémisztéssel érjen. Értitek-e? Semmi nem fog hiányozni. Miért? Mert ő megvan. Ezt érted? Isten személyes jelenléte valami olyasmit jelent neked, ami mellett a szellemed, a lényed, aki te valójában vagy, nem szenved semmiben sem hiányt. Ő lehet a mindenünk. Olyan gazdagsággal, hogy túlárad. Voltam a börtönben 2 hete, Vácon, és hát nem tudom, én nem voltam még börtönben soha. Egy elég érdekes élmény, ugye? Tehát nem a happy helyek egyike. És tudod, komor arcok, kemény tekintetek, nem tudom. Tehát így a mi kultúránkban kevés olyan kategória van, ami ez alatt van. És befordulok a gyülekezeti, az Isten tiszteleti helységbe, és olyan, mintha Gyülibe jöttem volna. Nevető, tiszta arcok, oda jön hozzám egy rabruhás fickó, megrázza a kezemet, Isten hozott, bemutatott mindenkinek, és élet volt a börtönben. Isten valóságos. Úgyhogy a Biblia iskola nem az a hely, ahol nagy fejet növesztünk magunknak, hanem az a hely, ahol segítséget kapunk ahhoz, hogy Istent megtaláljuk egy ilyen élő módon. Mindaz, amit lejegyzetelsz, mindaz, amit meghallgatsz, ahhoz a végső összeomláshoz kellene, hogy vezessen, ahol semmi egyebed nem marad, mint Isten. De ebben az összeomlásban és Isten megtalálásában az életed legnagyobb gazdagságába botlasz bele. Mert megtaláltad őt, az ő országát és igazságát, és minden egyéb után a ráadásban jön. Igen, barátok, igen, házak, igen, igen, körülmények, de sokkal inkább maga az élet. Olyan sok áll megoldásunk van, amihez hozzákötjük a boldogulásunkat. Olyan sok dolog van, amit feltételként szabunk ahhoz, hogy élhessünk. És ez mind nem kell, csak Isten. És az összes többi, az csak ráadás lesz, és mindössze, nem tudom, milyen lehet, amikor egy mennyasszony virágot kap a vőlegényétől. A virágba szerelmes? Fontos a virág? Hölgyeket, hadd kérdezzem. Azért az jól jön. A feleségem is ezt mondta. A virág az fontos. De hát nem a virág. Nem a virággal házasodott össze. És ugyanígy, Isten hoz nekünk virágot, tudod? Gondoskodik az életünkről, telerakja ajándékkal, de az csak egy virág az én Istenemtől. Micsoda különbség. Ez még nem az emberi viselkedés, ez csak úgy eszembe jutott. Oké. Ez egy jó hosszú óra egyébként, tudjátok? 3 órán keresztül fogjuk gyötörni egymást. Minden kedd este. Kemény. Jó, emberi viselkedés. Én igazából elég sokat tűnődtem rajta, hogy miről fog szólni ez a tantárgy. A témáink a következők lesznek. Emberi motivációval fogunk foglalkozni. Az emberi lélekkel és működésével, az akarat, az értelem, az érzelem, a lelkiismeret, az öntudat működésével, jelentőségével. Aggodalomról fogunk beszélni, félelemről fogunk beszélni, különféle lelki kötődésekről, ha tudjátok, hogy mi az, ha nem, majd akkor kiderül. Fogunk beszélni depresszióról, elutasítottságtól való félelemről. Egy csomó mindenről, ami igazából a hétköznapjainkról szól. Arról szól, ahogyan élünk. Tehát lehet egy ember nagyon sikeres a kapcsolataiban, a munkájában, a körülményeiben, miközben ő maga valahogy, mintha rosszul működne. Tehát, hogy nem tudom, hogy jó ez a példa, hogy elmész az életed legjobb nyaralására, és ott is rosszul érzed magad. Volt már ilyen? Legámulatosabb nyaralásodra is viszed magaddal a bujkáló depressziódat. A legnagyobb nyugalom közepette aggódsz. Valahonnan jön egy meghatározhatatlan vagy meghatározatlan félelem és aggodalom szállja meg a lelkedet, és az, ami rózsás lehetne, szürke lesz, sőt keserű. Valahogy nem működik nekem az élet. Hogy van ez velünk emberekkel? Hogyan működünk? Hogyan kellene működnünk? Miért viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk? Miért van az, hogy akit a legjobban kéne szeretnem, azt sértem meg a legkönnyebben? Hogy van az, hogy akit nem akarok elveszíteni, azt kergetem el magamtól? Miért vagyunk ilyen furcsák mi emberek? És milyen tanácsa van erre Istennek? Hogyan is működünk mi emberek? Hogyan viselkedünk és miért? Valami ilyesmiről szól az emberi viselkedés. Egy remélem, hogy nem csak nagy analízis lesz, hanem egy nagy megoldás is. Oké? Okay? Hogyan kell megbütykölni a lerobbant dzsigulit? Nem tudom. És hogyan lehet plusz 100 lóerőt belevarázsolni? Emberi viselkedés. Jó, és jó. Egy bevezető gondolat, hogy a viselkedés okay. Hányan voltatok már személyiségfejlesztő tréningen? Jó, ez jó, én is voltam. De azért megjegyeztelek titeket. Hányan próbáltatok már javítani a viselkedéseteken? Hányan próbáltatok már jobb képet mutatni, mint amilyet úgy természetesen mutattatok volna? Nyilván, mindannyian. Viselkedés, külsősége, külső forma. És valójában a viselkedés nem nagyon érdemes kívülről vizsgálni, mert a viselkedés egy belülről fakadó eredmény, már a gyümölcse valamilyen belső állapotnak. Ugye? És beszéltünk, nem tudom melyik tantárgyban, nem tudom mik az integritásról, ami az egységességet jelenti, az összhangot a gondolataim, szavaim és a tetteim között. Az az ember, aki integritásban él, akinek a gondolatai, szavai és tettei összhangban vannak, az egy nyugodt ember, egy őszinte, egy a szívében átlátszó módon élő ember lehet. Miért? Mert amit gondol, azt mondja, és amit mond, azt is teszi. És persze sokunknál ez borzasztó lenne, tehát ott lenne vége a beszélgetésnek, ha kimondanám, amit gondolok, ugye? Ezért gondolkozom egy módon, beszélek egy másik módon, és viselkedek egy harmadik módon. A baj csak az, hogy ez iszonyatos feszültséget eredményez bennem. Nincs összhang, hanem állandó küszködés van. A képmutatásnak egy bizonyos formája állandóan. Nem lehetek önmagam, mert az, aki vagyok, borzalmas. Ha megmutatnám, hogy ki vagyok, nem, senki nem lenne a barátom. Összevesznétek velem. A jövő órára nem jönnétek el. Úgyhogy nem mutatom, hanem megtanultam, hogy mit szeretnétek látni, és nagyon igyekszem úgy viselkedni, hogy azt lássátok, amit szeretnétek, amit helyesnek tartotok. Úgy beszélek, ugye, amikor összeszedem magam, ugye az óra előtt összeszedtem magam, még jegyzetem is van, itt van, ugye, a megfelelő szavakat mondom, jól csinálom. De aztán még ott van a viselkedés is, ugye, a szavak rendben vannak, és talán 2-3 órát kibírok. 2 óra jobb lenne, 3 óra, a végén már fáradt leszek, ha hülyéket kérdezel, akkor lehet, hogy már nem fogok úgy reagálni, ahogy te szeretnéd, hogy reagálnék. De hála Istennek, jól ki vagyok képezve, én is jártam személyiségfejlesztő programmal, tudom, hogy kell viselkedni, tudom, hogy milyen reakciót kell mutatni, és amíg bírom erővel, addig fegyelmezetten, mint egy kultúrált ember megfelelően viselkedek. De a feleségemmel már nagyon nehéz. Mert a feleségem az ott van egész nap. Hányatoknak van férje vagy felesége? Hát az nem megy el. Hát úgy értem, ti elmentek. Veletek egyszerű, tehát még a 3 órát is tart, 2,5 óra után már csak ezt mondogatom magamnak, már csak fél óra, kibírom. Még mosolyog rá. És kibírom. De a feleségem az ott van egész nap. Úgy értem, este lefekszem, ott van, reggel fölkelek, ott van. Bal lábbal kelek, ott van. Nyűgös, bregyós napom van. A bregyóról fogunk beszélni kicsit később, az az emberi viselkedésnek egy lényeges eleme. És ez is rajtam van a felvételen. És már délután már magamat sem bírom elviselni, és a feleségem ott van. Hát kiszúrta, hogy van bűnös természetem. Nem tudtam elrejteni. Meg is lepődött. Udvarlás után, tudod, az is ugyanúgy van, udvarlás, tudod. Már csak egy pár hétig kell kibírnom. Szóval összeházasodtunk, tudod, lazítok, ő meg, ki ez az ember? Ki ez az állat? Igen. Erről majd még beszélünk. Emberi viselkedés. Ugye? A viselkedés egy belülről fakadó dolog. Ha szeretnél egy könnyű, természetes életet, akkor összhangnak kéne lennie a 3 között. Igaz? A legbelső gondolataim, motivációim, szándékaimnak azt kéne hordoznia, amit aztán mondanék is, és mondanom is kellene. És amit mondok, az azt kéne, hogy fedje, amit aztán tennem is kéne, vagy tenni is szeretnék. Szerető ember akarok lenni a tetteimben, a szavaimban, de az azzal kezdődik, hogy a gondolataimban is az kell, hogy legyek. Emberi viselkedés. A világ kívülről nézi. Azt mondja, hogy leírjuk neked, milyen végeredményt kell produkálnod. És fogalma nincs arról, hogy ezt a végeredményt hogyan lehet produkálni. Mi van oda bent, a medence mélyén, a tenger fenekén, ahonnan előbudjan az a viselkedés, amivel adott esetben küszködsz. A világ a magatartást nézi, a külső eredményt. A Biblia pedig a motivációt. Isten a szívünket nézi, a legbelső szándékunkat. És azt mondja, hogy ha a szív szintjén a helyre tudjuk tenni a dolgokat, akkor a szavakkal és a tettekkel nem lesz gond. Azt mondja, ha valaki a nyelvével nem vétkezik, Jakab 3, az tökéletes ember. Ha hogy mondhatsz ilyet? Miért lenne az tökéletes? Azért, mert a nyelv a szívből szól. A száj a szívből szól, és ha a száddal nem hibázol, az csak azért lehet, mert a szíved a helyén van. És ha a szíved a helyén vagy, tökéletes ember vagy. Hol a vallás, hol a küszködés, hol a megfelelni akarás? Sehol. A szívemet a helyére rakom, és élek, ahogy tudok. És kinek lehet egy szava hozzám? De a nagy kérdés, hogy hogyan rakhatom a helyére a szívemet. Oké? Mert a világ mondja ezt, hogy kövesd a szívedet. Fogunk erről is még beszélni. De ő nem azt mondja, hogy rakd a helyére a szívedet, hanem azt mondja, hogy ami csak előbudjan, abból a romlott, förtelmes, megfertőzött kis gulyáslevesből, azt te fogadd el és kövesd. És élj így harmóniában. Na jó, csak az borzasztó lesz. A szívem csalárd, a szívem Jeremiás 17 szerint be van csapva, és ezt a becsapott szívet, ha követem, akkor lehet, hogy egy olyan úton indulok el, aminek az eleje jónak tűnik, hisz azt csinálom, amit akarok, ugye? Azt csinálom, amit most arra vágyom, hogy... És követem, amit vágytam. És jónak tűnik elsőre. Rövid távon mindenképpen kényelmes. De lehet, hogy egy olyan útra indultam, ami jónak látszik az én szememben, de a vége halál. példabeszédek szerint. És nem tudom pontosan melyik vers az. Van olyan út, ami jónak látszik az ember előtt, de a vége halál. Valahogy így van. És a szívemet én csak akkor követhetem, hogyha a szívemet odaadtam Istennek. És erről még fogunk röviden beszélni. Úgyhogy Isten a szívünket nézi. Az esemény őt annyira nem izgatja. Tudod, ha én teszek valamit úgy, hogy a szívem a helyén volt, de maga az eredmény kétséges, az Istennél lehet tökéletes. Én viszek egy virágot a feleségemnek, Isten dicsőségére, imádkoztam, és tényleg nem manipulálni akarom, nem szeretem őt, és azt gondoltam, hogy oké, teszek valamit, és aztán odaadom a virágot, és pont azt a virágot választottam, amit ő utál, és egyszer már mondta is, és a fejemhez vágja. Elszúrtam. Ilyen virágot soha nem vihetek neki. Ezt csak most találom ki, nincs ilyen. Tessék? Lehet, hogy van ilyen, még nem nyúltam bele abba a virágba. Még mázlim volt eddig. És tudod, az eredmény szörnyű. Összeveszünk, ő hozzám vágja a virágot, én hozzá, és Isten azt mondja, tökéletes volt. Főleg, hogyha az a rész lemarad, hogy hozzávág. Ő hozzám vágja a virágot, én lógó orral elkullogok. És Isten azt mondja, tökéletes volt. Gratulálok. A mennyben beszél, lesz egy szeminárium, csak erről a virágvételről fogunk beszélni. Miért? Mert a szívem a helyén volt. Ott legbelül az rendben volt. És majd rendben lesz a kivitelezés is. Ne aggódj. A szíved legyen a helyén. Jó, ez Isten. Amikor Dávidot kiválasztotta, azt mondta, hogy választok magamnak szívem szerint való férfit, királyt. Ugye? A nép Sault választotta magának. A magas, délceg, macsó királyt. És Isten azt mondta, nem jó választás. Ha őt akarjátok, legyen ő, de körülbelül akkora szíve van, mint egy mazsola. Dávid, mű a paraszt gyerek, a birka pásztor. A ne viccelj már, az legyen a mi királyunk. Igen, a birkapásztornak nagy szíve volt. Olyan szíve, amelyik félte Istent. Olyan szíve, amelyik kereste Istent. És ez a lényeg, olyan szíve, amelyik ismerte Istent. Dávid nagy hülyeségeket csinált. Nagyobb hülyeségeket egyedül, mint amennyit mi mindannyian együtt egész életünkben fogunk elkövetni. De Dávid mindig tudta, hogy Isten szeretete közel van, és a kegyelme elégséges arra, hogy az ő hülyeségét elsöpörje. Dávid nagyokat esett, és így helyreállt. És Isten azt mondta, tökéletes, tökéletes, szívem szerint való férfi. Úgyhogy emberi viselkedés. Oké, van még 25 percünk az első órából, és el is kezdjük, jó, belevágunk az anyagba. Az emberi viselkedés óránknak talán az egyik alap fejezete az első Zsoltár. Szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliátokat, és elolvasnánk együtt. Hányan tudjátok az első Zsoltárt kívülről? Jó? Nektek akkor már nem kell megtanulni, de a többieknek meg kell tanulni az első Zsoltárt kívülről. Jó, ez házi feladat. Ki fogom kérdezni. Vagy legalábbis fenyegetek vele, az segít egy kicsit. Aki nevetett, attól tényleg megkérdezem. Nem, az első Zsoltár nagyon jó, és könnyű, rövid is, hála Istennek. Azt mondja, boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Gyakorlatilag az első Zsoltár két utat állít az ember elé. Az igazak útját és a bűnösök útját. És azt mondja, hogy két ösvény között választhatok. Két utat járhatok be. Azt, amiben boldog leszek, és azt, amiben nem állok meg, hanem elvisz a szél, mint a polyvát. Az igazak és a bűnösök útja. És emlékszem, amikor először olvastam a zsoltárokat és a példabeszédeket, engem nagyon bosszantott. A legtörvényeskedőbb írásnak találtam a Bibliában. Tudjátok miért? Mert mindig ebben a két szélsőségben beszélt. Az igaz ember és a bűnös ember. Most szerintetek én melyik kategóriába soroltam magam? Az igazba, persze. Nem, a bűnösbe. Miért? Hát mert bűnös vagyok. Tehát, hogy már a feleségem is tudja, de amúgy teológiailag is nyilvánvaló, hogy bűnös vagyok. És fogalmam sincs, hogy ki az igaz ember. Mert ha az igaz ember az, aki nem bűnös, akkor fogalmam sincs, ki az. Én nem ismerek akkor igaz embert. A zsoltárok és a példabeszédek egy nagyon szűk közösségnek szólhat. Vagy nekünk szól, de akkor ez a legagyabugyálóbb írás a Bibliában, ami létezik. Nem? És aztán rájöttem, hogy a bűnös ember az, aki a bűnében él, aki még nem tért meg, nem fogadta el Jézus Krisztust, és azonos a bűnével. Az igaz ember pedig az a bűnös, aki elfogadta Jézus Krisztust, mint a megváltóját, és akit ő megigazított. És az igaz embernek bizony nagyon sok jó tanácsot ad ez a könyv. És persze van az az igaz ember, aki olyan bolond, mint a bűnös. És akkor is jó tanácsot ad ez a könyv. De ha olvasod a zsoltárokat és a példabeszédeket, tudd, hogy te az igaz ember kategóriában vagy, ha elfogadtad Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Nagyon egyszerű. Hiszek, Uram, ments meg, adj örök életet. Bingo. És az igaz ember kategóriában vagy. Jó? Ez fontos. Úgyhogy két nagy csoportról beszél, ahol igazából én döntöm el, hogy melyikhez fogok tartozni. És mind keresztül döntöm el. Olvassuk csak. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Itt van egy folyamat, erről Kaposváron beszéltünk. Jár, áll, ül, ugye? Megyek az életben, de a bűnösök útján járok. Ott vagyok, ahol a rossz tanácsot kapom. Oké, és erről mindjárt beszélünk. Bűnösök tanácsa. Vétkesek útja, a vétek, az álnokság, az a bűn, amely abból fakad, hogy nem ismerem Isten jellemét, illetve Isten jelleméből kevesebbet gondolok, mint amilyen ő valójában. Ugye az egyszerű, a bűnös az, hogy én ismerem Istent, de ennek ellenére dohányzom. Oké? A vétkes az, aki az álnok ember, ez ugyanaz a kategória, az, aki azt mondom, hogy Isten úgyis egy ilyen nagy felemelt mutatóúj, aki ott is arat, ahol nem is vetett, aki csak kihasznál engem, nem is szeret, és éppen ezért fogom magam, és nem bocsájtok meg. Nem engedem el az adósságát az én adósomnak. Ugye, ismeritek a példázatot. Azért követek el egy bűnt, mert álnokság van a szívemben, Istenről kevesebbet gondolok, mint amilyen ő valójában. Torzítom Isten jellemét. És itt ugye nekik már megállok az útján, és a csúfolódók székére nem ülök. A csúfolódó pedig az, aki tudod, kigúnyolja az egészet. Hol van Isten, milyen Isten, miről beszélsz? Ő az ellenség. Az ellenség hangja. És boldog vagyok, ha nem tartozom ebbe a közösségbe. De hogyan történhet ez meg? Választással. Döntéssel. És aztán boldog vagyok, ha az Úr törvényében gyönyörködöm, és az ő törvényéről elmélkedek éjjel és nappal, ez mind múlik? Hát vannak olyan szerencsés emberek, akik olyan országban születnek, ahol az emberek így maguktól elmélkednek az Úr törvényén éjjel és nappal. Tehát vannak olyan emberek, akik így születnek, hogy az Úr törvényében gyönyörködnek. Jó nekik? Mi sajnos nem tartozunk ebbe a kategóriába. Igaz ez? Nem igaz. Hát te döntöd el, hogy miben gyönyörködsz. Te döntöd el, hogy minek adsz értéket. Te döntöd el, hogy min elmélkedsz éjjel és nappal. Éjjel és nappal elmélkedek a lottóöltösön. És éjjel és nappal töröm a fejem az üzletemen. Éjjel és nappal álmodozom az új, nem is tudom, szélesvásznú, hosszú távú, nem tudom milyen kocsimról. És ki döntötte el, hogy ezen kell gondolkoznod éjjel és nappal? Várok egy jelentkezőt, tudod? Ki? Én döntöttem el. Tudjátok, hogy az uralom, amire teremtve lettünk, hol van az a hely, ahol te uralkodsz? Ahol tényleg szabad van? Ezen a 15 centin, itt, az agyadban. Az igazi uralmad, az a saját lelked felett van a döntéseiddel. Úgyhogy az első Zsoltár azt mondja, hogy az élet borzasztóan egyszerű. Borzasztóan egyszerű. Jobbra vagy balra? Ha balra mész, úgy jársz, mint a polyval, melyet szétszór a szél. Nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. A bűnösök útja semmibe vész. Nagyon egyszerű. Az istentelenség vége kiszámítható. Van út, ami jónak látszik az ember előtt, de a vége halál. És a másik út, ugye, aki Isten országát és igazságát keresi, az ő törvényében gyönyörködik. Mi a gyönyörködés? A gyönyörködés a nagyra becsülés következménye. Gondolkoztatok már ezen? Miben szoktál gyönyörködni? Abban, amit előtte nagyra becsültél. Hát én nem gyönyörködöm ebben. Miért nem? Hát mert én szerintem ebben semmi gyönyörködni való nincs. És ez azt is jelenti, hogy nincs benne, vagy csak azt jelenti, hogy te nem látod, vagy te nem nézted még meg? Van Goghnak egy festménye. Az tényleg értéktelen, mert nekem nem tetszik? Vagy csak egy barbár vagyok, aki felszínesen, tudod, elsiklik a szépség felett, és meg se engedi, hogy az agyát megérintse. Bunkó. Lehet, hogy az utóbbi. Gyönyörködj az Úrban. Na jó, de hát nézem, de nem gyönyörködöm. Hát tessék jobban megnézni. Tessék elmélkedni rajta, hogy ő kicsoda, micsoda, mit tett. Erről szól ugye a Biblia iskola, hogy információt kapunk róla, ami elvileg nagyra értékelést kéne, hogy kiváltson. És ha valamit nagyra értékelsz, hogyha valamiről megtanultad, hogy értékes, amikor látod, mit csinálsz, teljesen természetesen, gyönyörködsz benne. Egy asszony a férfi szeretetében, egy férfi az asszony tiszteletében gyönyörködik. Az ember Istenben gyönyörködik, és Isten az emberben, aki tiszteli és féli őt, gyönyörködik. Úgyhogy, ha gyönyörködsz az igében, akkor nehéz rajta éjjel és nappal gondolkozni? Hányan emlékeztek még rá, hogy gyönyörködtetek valamiben? Nem mondjátok meg, hogy miben. Maradjon a ti titkotok. De amikor gyönyörködsz valamiben, gyakran gondolsz rá? Keresed azt a lehetőséget, hogy gondolj rá? Tudod, mész lefeküdni, és lefekvés előtt még úgy a gondolataiddal odaszaladsz, előveszed, kibontod, megnézed, elképzeled, látod magad előtt, gyönyörködsz benne, gondolkozol rajta, nem? Mit tudom én, új lakásba költözöl, már kinézted, tervezgeted, hogy fogod berendezni, családdal, hogy fogtok ott élni. Jó, lehet, hogy egy lakásban nehéz gyönyörködni, nem olyan jó ez az. De igen, lehet. A feleséged, a férjed, ugye? Gyönyörködsz benne. És Nehéz rajta elmélkedni éjjel és nappal? Nem, magától jön. Magától jön. Magától jön. Hol kezdődött? Ott kezdődött, hogy én hogy döntöttem, hogy minek adok értéket, és aztán mi az, amit elkezdtem olyan komolyan megnézni, hogy tényleg lássam az értékét, hogy az az érték gyönyörködést váltson ki, a gyönyörködés pedig éjjel-nappali elmélkedést. Felelős vagy, ezt mondja az első Zsoltár. Csendben, de határozottan azt mondja, hogy te választod a sorsodat. Felelős vagy. Nagyon világos és kiszámítható vége van mind a két útnak. Neked kell választanod. És amikor rajta vagy az egyiken, nem nehéz járni rajta, visz magával. Ha rajta vagy a másikon, nem nehéz járni rajta, visz magával. Csak az egyiknek rossz a vége. Az egyiknek rossz a vége. Galácia 5-7. Jól futottatok, kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Ugye én döntöm el, hogy mire nézek, hogy mit követek. Ugye miről beszélünk? Emberi viselkedésről beszélünk. Miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a külső egy belsőnek a gyümölcse, igaz? A tetteim, a szavaim, az, hogy én milyen ember vagyok, az az én belső tartalmamnak a megnyilatkozása kívül. És amiről lesz szó az első Zsoltár, az az, hogy jól válaszd meg, hogy mivel töltöd meg a belsődet. Mi az, amivel feltöltöd a szívedet? És itt azt mondja Galácia 5-7, hogy valaki meggátolt minket abban, hogy ne engedelmeskedjünk az igazságnak. A galácia beliek visszatértek a törvényhez. Látták Krisztus szabadítását, látták a kegyelmet, látták azt a szeretetet, amiről beszéltem az óra elején, de aztán elindultak felé, jól futottak, és valahol útközben valahogy így levették erről a szemüket. A kegyelemnek már nem volt olyan nagy értéke. Krisztus csak egy proféta lett, és a saját tetteik, a saját teljesítményük, a viselkedésük vált megint fontossá. Hogy történhetett ez meg? És itt jön a következő nagyon fontos gondolata az első óránknak, és ez az, hogy egy olyan világban élünk, ahol nincs semleges terület. A minden gondolat vagy közelebb visz Istenhez, vagy távolabb tőle. Ezt érted? Nincs a kettő között semmi. A világ egyik legravaszabb hazugsága, az ördög egyik legzseniálisabb csapdája így hangzik. Szürke. Nem fehér, és nem is fekete. A fehér és fekete az, a fehér az jó, a fekete fúj, 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 fúj. Ha az ördög prédikálna, azt mondaná, fúj, fekete, fúj. Soha ne csinálj ilyet. De hát ez nem fekete. Nem is fehér. Ez elfogadható. Ez itt van középen, ez szürke. És ha valami nem fehér, az valójában fekete. És ha valami nem fekete, az valójában fehér. És nincs szürke közte. Miért fontos ez? Azért, mert a legtöbb hazugság úgy gyökerezik meg a szívünkben, hogy megalkuvással kezdjük. Oké? Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik nékem. Oké, ez rendben van a munkában, rendben van a bibliaiskolában, rendben van az iskolában, de a feleségemet nem így fogom megtalálni. És ott azt mondom, hogy hát már csak nem Isten fog nekem feleséget választani. Hát én tudom, hogy ki tetszik nekem. Hát nem. És akkor azt, és találok valami köztes megoldást, majd keresztény lány lesz, majd azért imádkozom, tehát én levadászom, és amikor meglőttem, akkor utána imádkozom, hogy ő az, de hát akkor már ott fekszik, le van lőve. Már késő az ima. És tudod, és aztán az életemben ez a hozzáállás elkezd terjedni. A szürkéből fekete lesz, ahogy tovább megyek az úton. És a világ nem szereti ezt a gondolkodást. Nem szereti az éles gondolkodást. Nagyon sokan utálják a kereszténységet, mert kizáró vallás. Ugye? Mi nem azt mondjuk, hogy mindenkinek igaza van, hanem azt mondjuk, hogy mindenkit szeretünk, és egy csomó ember, akit szeretünk, irtózatosan téved. A többi vallás azt mondja, hogy mindenkinek igaza van, de senkit se szeretünk. És ez valahogy a világnak jobban tetszik. Ez egy jó mondat volt. De ez tényleg így van. Ez így van. Minket nem szeretnek, mert hajlandóak vagyunk kiállni amellett, hogy létezik igazság. És az, aki az igazsággal ellentmondó dolgot állít, mond, gondol, az téved. Azaz tévedésben van. Be van csapva. Hazudik, ha igazságként próbálja feltüntetni. Ezek kemény szavak, de ez az egyetlen mód, ami megvédhet minket ott legbelül. Ugye? Hogy van az, amikor egy mesterlövész ugye, fogja a puskáját, és a puskája egy millimétert elmozdul. Mennyivel fog mellé lőni? Sokkal. Ugyanígy, ugye, integritásban akarunk élni a szívünkből. Azt akarjuk, hogy hogy a szívünk Istennél legyen, tiszta legyen, és a szívünkből előjövő igazság szerint élhessünk. Ugye? Integritásban. Ahhoz a szívemnek hibátlanul Istennél kell lennie. És meg ez nem a törvény rendszere. Isten rendszere nagyon egyszerű, könnyű hibátlanul Istennél lenni. Az úgy néz ki, hogy te teljesen bűnös vagy, én teljesen igazát tettelek, te egyáltalán nem bízol magadban, én teljesen gondoskodom rólad, én kiképezlek, te követsz engem, és túl van tárgyalva. Kicsit leegyszerűsítve. Élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem, és azt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiában vetett hitben élem. Melyikben, amelyik felemelt mutatója lándan, mondja nekem, hogy mit kell tenni? Nem, abban, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Maradjatok meg az én parancs... Hogy van? Maradjatok meg én bennem, és az én beszédeim... Hogy van? János 15. Maradjatok meg én bennem, ha megtartjátok a parancsolataimat, megmaradtok én bennem, ugye? Igen, igen, de mi a lényeg? 15-9-ben? Maradj meg a szeretetemben. Hogy maradok meg te benned? Megmaradok a szeretetedben. A parancsolataim a szeretetemet írják le, maradj meg a szeretetemben. És hajszál pontosan rajta van a célon a puska. Kegyelem Krisztus szeretete a Biblia alapján. Teli találat. Teli találat. De ha ebből engedünk, ha ez szürkévé válik valahol, akkor jobb, hogyha hasra vetitek magatokat. Úgyhogy nincs semleges terület. Két királyság van. Isten királysága és az ördög királysága. Egy szellemi világba lettünk teremtve, és gyakorlatilag minden, ami ezen a földön van, két szellemi királyságnak a befolyása alatt van. Vagy Istené, vagy az ördögé. És szeretnék erről egy picit többet beszélni a szünet után, de ha jól hallom, akkor perceken belül elkezdjük, ugye? Vagy csináljuk, nem, csináljuk úgy, hogy majd amikor már jönnek ki. Vagy lehet, hogy meg ránk várnak, mi? Hogy van ez? De halkan mondom mostantól, és azt hiszik, hogy már befejeztük. Oké. Oké, fejezzük be ezzel, hogy a Lukács 9 50-ben az ismeretlen ördögűzőnek a sztoriát olvassuk. Azt mondja, mester, látunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Ez az az éles határ. Ha valaki nincs ellenem, mondja Jézus, akkor velem van. De fordítva is mondja, nem tudom pontosan hol, aki nincs velem, az ellenem van. És nincs szürke. Két királyság van. Vagy az egyiket képviseled, és a másikat nem, vagy a másikat képviseled, és az egyiket nem. A világ szeretne maszatolni. De a maszatolás az már a másik oldalon van. Minden, a szürke már a feketének számít. Ne hidd el, hogy nem. A Biblia élesen fogalmaz, borzasztó kegyelmes, borzasztó nagy lelkű, de éles. Amen. Úgyhogy itt folytatjuk a szünet után. Jó, mennyei atyánk! Hálásak vagyunk neked, köszönjük. Dicsérünk téged. Dicsérünk, Urunk, hálásak vagyunk. Köszönjük neked a kenetet, hogy nem csak ismeretet hallunk, nem csak információt, hanem hogy te lefordítod azt a mi életünkre, a mi helyzetünkre, és minket segítő valós segítséget adsz, hogy megérintesz, átformálsz. Köszönjük, Urunk, és adj nekünk összpontosítást, és tőled való várakozást, hogy ne csak úgy itt legyünk, ne csak figyeljünk, hanem egy természet feletti megelevenedéssel képesek legyünk elfogadni tőled mindazt, amit hozol nekünk. Köszönjük, Urunk, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát ugye két királyság itt hagytuk abba, és a rövid történet az ez, hogy még az ember teremtése előtt Lucifer elbukott. Ő a legmagasabb rangú angyal volt, egy nagyon valós, nagyon nagy hatalommal bíró lény, aki Isten személyes jelenlétébe bírt bejárással. Úgy gondolta, hogy Isten valamit nem csinál jól. A Biblia így írja, hogy álnokság találtatott benne. Ezékiel 14 és Ézsaiás 28, vagy fordítva. Nem tudom pontosan melyik. Hogy? Mindjárt megnézem, mert a kettőt mindig keverem. Ézsaiás 28 és Ezékiel 14. De ezt is megnézem még egyszer egy pillanat. Jó, írja le Lucifer bukását. Ézsaiás mennyi? Ézsaiás 14, csak... Várjál, nézem. Így van, Ézsaiás 14, 12. És akkor Ezékiel, tehát 12-től Ezékielnek pedig 26, nem 20, vagy nem, ez Tírus jóslat. És 28, azt jól mondtam, Ezékiel 28, 12-től. Te voltál a mintakép tele bölcsességgel, tökéletesen szép, Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbonkulus és smaragd, aranyból készültek foglalataid és a rajtad lévő vésetek, teremtésed napján elkészültek. Fölkent kérubot adtam mellét, hogy oltalmazzon, Isten hegy, szent hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál, fedhetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél, azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergedett az oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. A tüzes kövek Isten jelenlétét jelentik. Szépségedben felfúvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet, a fényűzés kedvéért ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Úgyhogy Lucifer a bukásával magával ragadta az angyali sereg egy harmadát, és a földre lett ledobva, hogy a Biblia írja. Jézus azt mondta, láttam Sátánt villámként lezuhanni. És gyakorlatilag, amikor az ördög megkísértette Jézust, ugye az egyik kísértés az volt, hogy a világ minden királyságát odaadja neki, ha leborul és imádja őt. És Jézus erre azt mondta, hogy megvan írva, hogy ne imádd csak az Uradat és Istenedet. Azt nem mondta, hogy nem adhatod nekem a világot, mert nem is a tiéd. Tehát valójában a világ jelenleg jogilag az ördög fennhatósága alatt áll. A görög szó, amit használ a világra, az a kozmosz, egy rendszert jelent, egy szervezettséget, elvek és módszerek alapján működő rendszert, amely mögött a motiváció, illetve az inspiráció, az az ördög és a bukott démonainak a csapata. Azaz az a világ, amiben élünk, nem egy semleges hely. Tehát nem úgy van, hogy vagyunk mi hívők, és vannak a nem hívők, és akkor mi vagyunk az aktívak, és a nem hívők pedig egy ilyen semleges háttérben húzódnak, nem. Az a világ, amiben élünk, kimondottan ellenséges, az a világ nem semleges, hanem gyakorlatilag az ördög fennhatósága alatt álló, nagyon tudatosan, nagyon tervezetten, nagyon célra törően létrehozott rendszer, amelynek igazából egyetlen egy célja van. Az Istentől függetlenül születő embert ebben a függetlenségben megtartani, és a haláláig ebben tartani. Ennél talán lehet még egy jobb cél, hogyha az illető nem csak függetlenségben marad, hanem ugyanígy az ördög malmára hajtja a vizet. Azaz az ő rendszerét erősíti és építi tovább. Egyébként mi az, ami nem stimmel abban, amit most mondtam? Nincs függetlenség, így van. Tehát ha valaki csak egyszerűen beáll a sorba, akkor már az ördög malmára hajtja a vizet. Ugye nem csinálok én semmit, nem vagyok én vallásos fanatista, csak élek ateistaként, ahogy mindig is éltem, és azt hirdetem, hogy nincs Isten. Azzal, hogy csendben élek ateistaként, és nem imádom őt, és nem tisztelem. Nem csinálok semmit, de pont az, amit nem csinálok, az igazából hangosan beszél, igen hangosan. Úgyhogy oké, tehát van egy rendszer körülöttünk, amely ellenséges. Ez a rendszer a leginkább oktatással harcol. Harcol az iskolákban, harcol az egyetemeken, a gimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a tanfolyamokon, harcol a marketinggel, a tévé, rádió, óriás plakátok, az internet, üzenettel, oktatással harcol. Ugye a szellemi háborút, amiben élünk, érvekkel vívják. És a rendszer, amiben mi élünk, mozgunk, ellenséges. Aztán a második ellenség az a mi saját természetünk. Ugye amikor az ember elbukott, és erről is mindjárt fogunk beszélni, megszületett bennünk egy romlott természet. Vagy inkább úgy mondom, hogy az ember eredetileg jó és megpróbálatlan természete megromlott, és lett belőle egy régi bűnös természet, amely, mint egy rosszul működő gép, semmi más nem tud csinálni, csak hibázni. Innentől az ellenség kint van, és az ellenség bent is van. Úgy értem, kövesd a saját szívedet, kövesd a saját gondolataidat, de a saját gondolataim már torzultak. A saját szívem már egy bizonyos szinten torzult. Úgyhogy kire hallgassak? Ha rád hallgatok, akkor te se vagy jobb nálam, Ha magamra hallgatok, én se vagyok jobb nálad. Ha a világra hallgatok, tudom, hogy a világban mindenki a világ neveltjeként nőtt föl, és azt tükrözi vissza. És aztán konkrétan ott van az ellenség, az ördög. Konkrét démoni kivetítések, konkrét ördögi közbeavatkozás a történelmünkben, amely nagyon komolyan és nagyon valósan befolyásolja az emberiség sorsát. És ugyanígy ott van Isten is. Ott van Isten országa, ott van Isten kijelentése, ott van Isten szelleme, amely nagyon valóságosan munkálkodik a Földön és az emberi történelemben. De e között, a kettő között élem én az életemet. Nincs semleges. Jó. Az ellentét törvénye Isten és Sátán ellentétében, illetve a jó és a gonosz ellentétében gyökerezik. A természeti viselkedés mögött a szabad akarat áll, és a természet feletti viselkedés mögött pedig a szellemi befolyás áll. De ugye tisztáztuk, hogy akár a szabad akarat, a természeti viselkedés is lehet gonosz, egyszerűen azzal, hogy gonosz, istentelen elveket követ és fejez ki. Jó? Tehát a viselkedésünknek az oka, ha visszamegyünk az ok-okozati láncon, ugye a végső forráshoz, akkor vagy az ördög lesz, Sátán, a bukott Lucifer, aki Isten ellensége, és létre akarja hozni a saját királyságát, amellyel győzedelmeskedik Istennel szemben, vagy Isten maga. Ez a két forrása van a világunk spirituális információ, minden információnak. Mondhatjuk így, stimmel? Tehát bármit nézel, bármit előveszel a világunkban, ha fogod az Ariadné fonalát, és végigmész a végéhez, akkor hopp, a patás. Vagy hopp, a mindenható. Hopp, a patás. És nem lesz harmadik. Tehát nem lesz harmadik le. Hopp, a UFO. Vagy a Józsi bácsi, aki a semmiben lóg, és ő rá nem hatott semmi, tudod. Tehát nincs ilyen. Vagy ez a királyság a forrása, vagy az a királyság. Igen, a szabad akarat, a természeti viselkedés, a természet feletti viselkedés mögött pedig szellemi befolyás áll. Ja, ez mondjuk csak, hogy ezt a képet próbálja így illusztrálni. Kicsit Sátán, úgyhogy ne adjatok túl nagy hangsúlyt ennek. Viszont Máté 16:16-tól szeretném ezt elolvasni, ami egy nagyon jó példája ennek a kettősségnek, ahogy megmutatkozhat egy emberben egyik pillanatról a másikra. Máté 16:16. Simon Péter megszólal, és így felelt. Ugye Jézus azt kérdezte, hogy kinek mondják, kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondtok engem, és Simon Péter, ugye Péter mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Tehát ő itt azt mondja nagyon konkrétan, hogy Péter mondott valamit, amit nem embertől hallott, tehát ezt nem érthette meg Péter, hogy Jézus a messiás, egyszerűen abból, hogy ő jól átgondolta, és ő a messiás, ő a Krisztus, hanem ezt az atya fedte fel előtte. Tehát egy természet fölött egy szellemi tanítást kapott. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Itt azt mondja, hogy te kövecske vagy, én pedig ezen a sziklán építem fel az egyházamat, ami ez a kijelentés, hogy én vagyok a messiás, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Jó, aztán itt a 21. versben már mondja, hogy tanítani kezdte innentől, hogy ő meg fog halni, hogy Jeruzsálembe megy, és ott meg fogják ölni. És Péter ekkor 22. vers magához vonta, és azt mondta, következő, Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentse, Uram, ez nem történhet meg veled. Szerintetek ez jó? Ez jó húzás volt Pétertől? Hát ne viccelj, hát végre valaki törődik Jézussal is. Nem? Hát Jézus épp mondja, hogy meg fog halni, Péter megmondta, hogy hát ez ne, amíg én élek, addig nem. Ez nem történhet meg veled. És de most csak nem komolyan, de most csak lépjétek, mert ti már ismeritek. Persze, jót nevetek, mert ismeritek a sztorit, de hát nem jót akart. Nem egy hősies hozzáállás. Nem az. Nem ezt várnád a barátodtól, hogy amikor mondod neki, hogy épp belegyaloglok a kivégzésembe, hogy ő azt mondja, hogy nem, ne tedd. Ja, mész, oké, okay. Csá. Végrendeletedben gondoltál rám? Nem, semmiképp. De figyelj, mi a válasz? Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Két sorral ezelőtt mondta neki, hogy áldott vagy, tudod, azt mondta, hogy boldog vagy, Simon, mert ezt nem test és vér, hanem az atyám jelentette ki neked, és két mondattal később pedig megdorgálja, hogy távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, azaz el akarsz gáncsolni az utamon, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Csak azzal, hogy emberek szerint gondolkozol, és elfogadtál egy kivetítést, gyakorlatilag tökéletesen kifejezted az ördög célját, a másik királyság megnyilvánult. Ugyanabból az emberből, egyik pillanatról a másikra. Ámulatos? Ámulatos. Attila. Igen. Igen. Melyik szívből? Ugye itt ez a nagy kérdés, mert az emberi jó szándék is szívből jön, de az nem értékes. Ugye amikor a szívről beszéltem, akkor azt mondtam, hogy a szív alaphozzáállásában Jeremiás 17 szerint csalárd, kiismerhetetlen. Tehát a szívünk, a lényünk legbelseje annyira át van már itatva a régi bűnös természetünk önzésével, a világ üzenetével, a természeti gondolkodásunkkal, az emberek szerinti gondolkodásunkkal, hogy ami onnan jön, az nagy valószínűséggel nem Istent fejezi ki. Ha ez a szív meg lett feszítve, és erről fogunk az egész emberi viselkedés órán beszélni, és már ott van Krisztusnál, át van itatva az igével, tényleg egy állandó megtörtségben, egy állandó elfogadásban van Krisztustól, akkor azt mondja, hogy kell ezt nekem most mondanom, Uram? Mit mondok én most? És tudod, azon, hogy hallgass, és nem szólok. És később megértem, hogy az Úrnak meg kellett halnia. És igen, az emberi szívből jövő jó szándék sajnos nem értékes. Nem értékes. Amit Attila mond, szerintem csak hagy hangsúlyozzam ki, szerintem nagyon jó, mert ez most arról szól, hogy Péter vajon el van-e marasztalva ezzel, amit mondott, miközben ő a képességei szerint, a tudása szerint a legjobbat adta. Tehát most tegyük fel, mert ugye amiket itt hozzászóltatok, ez nagyon jó volt, mert tényleg a tanítványoknak az volt az elképzelése, hogy Jézus, mint hadvezér le fogja győzni a rómaiakat is megszabadítja őket, tehát hogy a kereszt a tanítványok elképzelésében tényleg nem volt benne. De ettől eltekintve ez lehetett egy szerető, egy baráti, nem történhet meg. De ennek ellenére, és itt most azt hiszem, ezt két felé kell szedni, csak két dolog van. Van egyszer az, hogy Jézus Pétert elmarasztalja-e. Tehát vajon a mennyben, amikor ezt itt olvast, fel fogja nekünk olvasni, mert benne van a Bibliában, akkor úgy fogja olvasni, hogy Péter, hát látod, benne van a Bibliában, hogy elszúrtad, vagy szeretettel át fogja ölelni, és azt fogja mondani, hogy tudom, hogy mit akartál mondani, de mert tudatlan voltál, igazából ezzel, amit te jó szándékkal adtál, igazából az ördög legtökéletesebb szándékát fejezted ki, aki vissza akart engem tartani a kereszttől, ahol megváltam az egész emberiséget. Tehát ez a különbség, hogy attól, hogy én a meg nem feszített, tehát a család szívemből jót akarok, az még nem garancia arra, hogy az tényleg jó is lesz. A világosságban járás a magyarázat erre. Isten mit kér számon rajtunk? Azt, ami már nyilvánvaló lett, ami világos lett. Ha Péter értette, ha Péter tudta, akkor Isten számon kéri rajta. És azt mondja, hogy figyelj, tudod, amit tudsz, annak megfelelően, amit tudtál, most hülyeséget mondtál. Vagy az van, hogy kijavítja őt, mert nyilván ez egy nyilvános bejelentés volt, már csak a többiek miatt is ki kellett javítania, de őt nem vonja, igazából nem kéri számon, mint egy hibát rajta, hisz még neki ezt nem tanította meg. Ez két dolog. De a lényeg csak az, és igazából az egész példa erről akart és kellett, hogy szóljon, hogy én, ha nem élek a keresztnél, ha nem viszek oda minden gondolatot, ha nem ejtek fogjul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, akkor minden további nélkül kifejezhetem az egyik királyságot az egyik pillanatban, és a másik királyságot a másik pillanatban. És még egy, csak mert látom, hogy ez így talán igényel egy kis pontosabb definíciót. A szívemet én csak akkor követhetem. Ez az integritás dolog, amiről beszéltem, ha a szívemet Istennek adtam. És amikor a szívemet követem, akkor sem vakon követem a szívemet, hanem fogva Isten kezét, a szívemből jövő gondolatokat oda víve a Bibliához, és tényleg egy Istennel való kapcsolatban, egy ilyen, mielőtt szólok, várok egyet. Mielőtt eldöntök valamit, igazán biztos akarok lenni benne, hogy ez tényleg Isten szíve szerint, elméje szerint való, és hogy ő most tényleg bólint-e erre. De oké, ez a kontroll nem szűnhet meg, azt hiszem, amíg élünk. Miért? Mert a régi bűnös természetünk itt lesz, amíg élünk. Úgyhogy mindig választás útján dől el, hogy melyik királyság fejezi ki magát rajtam keresztül. Az előnyöm viszont az, hogy nincs nagy konfliktus. Ugye? Tehát minden gondolatomat megvizsgálom, de azt veszem észre, hogy 10-ből most már 9 olyan, amit ki is mondhatok, mert sinem van. Az elején úgy volt, hogy 100-ból 99-et kukázni kellett, és csak egy volt sinem. És ez egy nagyon, tudod, egy nagyon nem egységes élet, amikor annyi minden van még belül, amit felül kell bírálnom. De azt hiszem, hogy az Istennel való kapcsolat, tehát Péternek az Istennel való kapcsolatát tekintve teljesen igazad van. Ha ő a pillanati legjobb szándéka szerint szólt, akkor szerintem ez a vers, akkor ezt valahogy Jézus valahogy így mondhatta. Ott van Péter, és tudod is így esetleg így lenézett a földre, és azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz engem, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Szeretettel szólt hozzá. Megdorgálta az ördögöt, és Pétert kiigazította. És nincs kárhoztatás. Azt hiszem, így helyes, nem? Talán így kerek. De az is lehet, hogy Péter beszólt keményen, és önzés volt mögötte, büszkeség volt mögötte, gőg volt mögötte, és lehet, hogy tényleg kiigazította Jézus a Pétert. De egyébként akkor is azt gondolom, hogy sok szelídséggel mondta ezeket a szavakat. És szeretnétek, amikor a Bibliát olvassuk, mindig egy ilyen dörgedelmes hangot képzelünk hozzá? Tudod? Jézus így szólt, távozz tőlem, Sátán! Péter, botránkoztatsz engem! Tudod, és egy ilyen érzésem van. De ezt megint az én bűnös természetem teszi hozzá. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos lelkű vagyok. Hát hogy tanuljunk tőled ilyet, amikor mindig ilyen dörgedelmesen beszélsz? De én nem beszélek ilyen dörgedelmesen. Nem? Tehát, hogy... De köszönöm a kérdést. Ha van ilyen jó kérdésetek, tessék föltenni. Ettől lesz izgalmas. Többen föltették még a kezüket, hogy hozzá akartak szólni. Igen. Abszolút. Tehát én amikor ezen elmélkedtem, még régebben, nekem így ez jött be, hogy el tudom képzelni, hogy Péterrel szelíd volt. De még egy valamit, csak ehhez hagyd tegyek hozzá. Péter egy elég ilyen kolerikusnak tűnő ember volt. Tehát tudod, vannak azok az emberek, akiket nem lehet megsérteni. Találkoztam egy ilyen emberrel? Tehát, hogy olyat mondasz neki, hogy utána leharapnád a nyelvedet szívesen, és észre se veszi, meg se hallotta. Nem az, hogy nem sértődött meg, tehát meg se érintette. Tehát vannak ilyen emberek, akik ilyen másképp működnek. Lehet, hogy Péter ilyen volt. Tehát lehet, hogy Péter tényleg odasózott neki Jézus, és ezzel épp, hogy eljutottat odatáig, hogy mondtak neki valamit. Mit tudom én? Na most itt jön, akkor ezt még egyszer meg kell ismételnem. A kövesd a szívedet, az egy tilos, tehát sose kövesd a szívedet. Tehát a szívünk az egy teljesen csalárd és becsapott, és egy földhöz ragadt jelenség. De akkor, ha a szívünket követjük, akkor ezerrel a feketében vagyunk. De Istentől kapunk egy új szívet. Tehát ugye ez az új teremtésnek ez a lényege, hogy megszületik bennem egy új ember, aki viszont tökéletes. Akinek a kőszív helyett egy hús szíve van. Egy tökéletes szíve, ami viszont valószínűleg a sztori elején még ekkora. És még nincs megtöltve tartalommal, még nincs megerősödve, nincs felnőve, alig ritkán fejeződik ki. De ahogy telik az idő, ez a szív lesz az, ami a nagyobb hangsúlyt kapja bennem. És ezt a szívemet követhetem. És azt, hogy hogyan követem ezt a szívemet, annak is megvan a módja az egész emberi viselkedés órán, ez a lélek működése, ami a szív része, erről fogunk beszélni. Megvan a módja, van egy felelősségem, az akarat, az értelem munkálkodik, miközben követem a szívemet. Az új szívemet, de a régit soha. A régi szívem az mindegy, hogy mennyire jó szándékot fejez ki, és itt a definíció, Jézus a dorgálásban meg is indokolta, hogy miért. Azt mondja, mert nem az Isten szerint gondolkozol. A szíved, amiből beszélsz, az nem a valóság, nem az igazság, nem a teljes kép szerint gondolkozik, hanem emberek szerint. Csak egy részképet, egy pici képet néz. És jó szándékkal mondod, de az egészben az a jó szándék, az gyakorlatilag gonosz. Úgyhogy Péter, ne kövesd a szívedet, amíg oda nem adtad nekem, és én meg nem újítottam, és az én elmém, az én gondolataim, az én igémmel van átitatva a szíved, és akkor a szíved ugyanazt fogja mondani, mint én, és akkor követheted. Igazából az integritás úgy valósul meg, hogy Isten igéje szerint éljük az életünket, és az Isten igéje gazdagon lakozik a szívünkben. És amikor az Isten igéje gazdagon lakozik a szívünkben, akkor élhetünk a szívünkből. De ez gyakorlatilag arról, hogy az Isten igéje szerint élünk. És ez nagyon fontos. Az emberi jó szándék az egy aranyos dolog, amit Krisztus a keresztre akar vinni, meg akar ölni, és helyette akar adni feltétel nélküli szeretetet, isteni jó szándékot, és egy új szívet. Jó? Ez nagyon fontos. Tehát amit én mondtam az elején, kövesd a szívedet, az nem a régire vonatkozik. Nagyon fontos, jó? Tehát valószínűleg nem hangsúlyoztam eléggé. De megjegyzem, hogy nagyon igaz, amit mondtam, mert Isten erre vágyik, hogy a szívünk szintjén legyünk megújult emberek. Tehát nem azt akarja, hogy vallásosak legyünk, azaz egy romlott szívvel jól viselkedjünk. Ezért jogos a kérdésed, ugye? Mert ha te azt mondod, hogy Péter egy igaz szívből hibázott, akkor ő jobb, mint a farizeus, aki nem hibázott egy gonosz szívből. Igaz? Ezért jogos. De itt Jézus el is magyarázza, amit te most mondtál, az az emberek szerinti gondolkodásból fakadt, a régi szívből, és botránkoztatsz engem vele. Úgyhogy menjünk tovább. Azt mondja, hogy Róma 8:11. Mert a kérdés az az, hogy vajon megvan a lehetőségünk választani. Megvan-e a lehetőségünk? Megvan-e az erőnk választani? És ezt mondja, hogy Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Ez mind a két lélek szellem a Károlyiban. Oké. Okay. Tehát azt mondja Róma 8.11, hogy fel vagy vértezve minden erővel arra, ami kell ahhoz, hogy jó döntést hozhass. Ugye addig, amíg az ember nincs újjászületve, amíg még nem fogadta el Jézust, mint a megváltóját, addig a bűn rabszolgája. Azaz nincs lehetősége a bűnnel szemben dönteni. Semmi egyebet nem tud tenni, csak bűnt. Szabad vagyok az igazságtól, ezt mondja Róma. Rómaiakhoz írt levél, azt hiszem a 6. fejezet. Mert amíg azt mondja, hogy emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok, ahogy tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára. 20. Igen. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Mit mond? Tehát amíg még nem voltatok megtérve, szolgái voltunk a bűnnek, és mik voltunk szabadok az igazságtól. Véletlenül se fordulhatott elő, hogy igazságot teszünk. Mert teljesen a bűn törvénye alatt éltünk, ahol a bűn a céltévesztést jelenti. A istentelenséget, Isten nélküli gondolatokat, döntéseket, céltévesztést. A cél micsoda? A közösség Istennel. A cél micsoda? Kifejezni Isten gondolatait. Isten nélkül ez lehetetlen. A cél micsoda? A kapcsolat Istennel. Amíg nem vagyok megtérve, nem vagyok kapcsolatban Istennel, bármit teszek, minden a bűn kategóriába tartozik. Szabad vagyok az igazságtól, véletlenül se fordulhat elő. Viszont ahogy megtértem, megkapom azt az erőt, amivel képes vagyok helyesen dönteni és helyesen cselekedni. Képes vagyok Istent választani. Képes vagyok őt kifejezni. Hogyan? Isten szelleme által. Abban a pillanatban Efézus 1.12-13 szerint, amikor megtértem, amikor hallom az evangéliumot, a megmenekülésem örömhírét, és hívővé leszek, elfogadom, Isten megcsinálta helyettem, abban a pillanatban megkapom a Szent Szellemet ajándékként, aki elpecsétel engem, ami azt jelenti, hogy megkaptam zálogként, vissza nem járó előlegként, és ő az, aki képessé tesz ezután jó döntéseket hozni. Úgyhogy nagyon, nagyon értem ezt, hogy rabja vagyok egy régi gondolkodás mintának. De azt is értened kell, hogy attól a pillanattól fogva, hogy elfogadtad Jézus, mint a megváltódat, már csak a hitedben vagy rabja annak a gondolkodás mintának. Én dohányzom. És én nem is tudok nem dohányozni. Jó? Ez helyzetileg nem igaz. Attól a pillanattól fogva, hogy valaki megtért, megvan a hatalma arra, hogy halottból élő legyen. Az a szellem, amely Krisztust feltámasztotta a halottak közül, ugyanaz a szellem van benned. Isten hatalma a tiéd. Hiszed-e? És a válasz gyakorlatilag sokszor az, hogy nem. Tehát én azt hiszem, hogy az én természeti hajlamaim erősebbek, mint amit Isten meg tud, meg akar, vagy meg fog tenni az életemben. És valójában én mondom azt, hogy nem. Én mondom azt, hogy ez így fog maradni. Nem hiszem, hogy ez megváltozik. Jó? Miért mondom ezt? Mert a felelősség, a választás kényszere egy kegyetlen dolog akkor, ha nincs meg hozzá a hatalmunk. Ugye a megkötözött embernek azt mondod, hogy menj ki vagy a jobb, vagy a baloldali ajtón. És mire a megkötözött ember azt mondja, hogy nagyon vicces. És Isten azt mondja, hogy már csak az emlékeidben van ott, hogy meg vagy kötözve. Már elvágtam a kötelet. Tényleg? Kimehetsz vagy jobb, vagy a jobb, vagy a baloldali ajtón. Ez a vers ezt mondja. Jó. Van egy másik hazugság. Nem tudom, hogy ezt hallottátok-e már. Miről beszélünk? Még mindig arról, hogy két királyság van. Még mindig arról, hogy nincs szürke. Vagy ezt, vagy azt választom. Az első Zsoltárnak vagy a legelejét, vagy a közepét, vagy a legelejét és a végét, vagy a közepét. Ugye? Ez a volt a kettő. Vagy az igaz ember útját, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és azon elmélkedik ilyen, vagy a bűnös ember útját, aki nem áll meg az ítélet napján. És felelősek vagyunk, ugye ezt mondtuk. Én választok, és választanom is kell. Nincs csak fehér és fekete. És az egyik kifinomultabb módja ennek az elkerülésére az a függetlenség illúziója. Ez a világ egyik nagy hazugsága, hogy függetlenek lehetünk. Ez hasonló, mint az igazság tekintetében a szürke, ugye? Nincs fehér, nem csak fehér-fekete van, hanem van szürke is. Ugye, és ezzel a világ azt mondja, hogy nem csak Isten ország, Isten királysága meg az ördög királysága van, hanem lehetsz független is. Te a független kategóriába tartozol. Nem? A független kategóriába. Sem ennek nem veszem föl az igáját, sem annak nem veszem föl az igáját. Kinek tetszik ez? Vagy kinek tetszett ez még, amikor nem volt hívő? Hát nekem ez tetszett. Nekem ez tetszett. Ez volt az, amihez ragad. Ez volt az, amivel föl tudott bosszantani a keresztény üzenet. Én nekem senki nem mondja meg, hogy mit csinálok. Hát én mondom meg, hogy mit csinálok. Jó, én nem vagyok én se sátánista, se buddhista, se semmi. Én a magam ura vagyok. Hát majd gondolod, hogy majd szolgaságba hajtom, ami ostoba keresztény vallásban a fejemet, hogy majd te mondod meg, vagy majd a Bibliát, hogy én mit fogok csinálni? Hát normális vagy? Emlékeztek még erre a hangra? Hallottátok ezt még a fejetekben? Én hallottam. Hazugság. Tudjátok, hol a hazugság? Ott, hogy elhitetik velünk, hogy létezik függetlenség. Nincs. Az az ember, aki azt hiszi, hogy független, az egy manipulatív, sötét befolyás alatt van. Ahol a manipulatív alatt csak annyit értek, hogy kikerülték a szabad akaratát. Kikerülték az ő választását. Anélkül engedelmeskedik a világnak, az ördögnek, hogy ő tudna róla. A legsunyibb módja a befolyásolásnak az, ahol kikerülik a szabad akaratodat. Becsapáson keresztül. És a versek ehhez Máté 11, 29, 30-ban vannak. Máté 11. Jó, itt tegyétek be az újatokat, és aztán János 5-höz lapozzatok. És azt nézzük meg először. János 5, 19. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nékik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Oké, stop. Jézus itt van a földön, emberi testben. Gyakorlatilag Jézus teljesen Isten, de megüresítette magát az isteni tulajdonságaitól, úgy döntött, hogy nem használja őket. Úgyhogy valójában Jézus testben teljesen ember. Tehát ő a minta arra, hogy hogyan működik egy ember, és hogy hogyan él egy ember, ha tökéletesen akar élni. És ő ezt mondja, figyeljetek, én, mint ember, azt mondja, hogy önmagamtól semmit sem tehetek. Azt mondja, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Kicsit lejjebb megyünk, 30. vers. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Oké, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy valójában egy képnek és egy hangnak engedelmeskedek. Van-e köztetek olyan, aki nem őhozzá hasonlóan teszi? Nagyon fontos kérdés. Hányan vagytok, akik nem egy hangnak engedelmeskedtek? Vagy egy képnek? Tessék komolyan elgondolkozni ezen. Hogy van az, hogy megebédelsz? Az honnan derül ki? Hogy? Mondja a gyomrod? Mondja a gyomrod? Igen, az éhségérzet. Jön egy üzenet, ami valójában azt mondja, hogy éhes vagyok. Ugye? Valaki azt mondja, hogy éhes vagy. Jön egy üzenet. Az agy, ha nincs kapcsolatban, ugye az érzékszervein keresztül a világgal, akkor önmagában csendben, egy csendben ülő kis lény, akinek ha nem mondanak semmit, akkor csak önmagában van, akkor magával beszél, akkor ő magának mond. Most megálljak tankolni, vagy ne álljak meg tankolni? Hát szerintem kibírja hazáig. Jó, akkor nem állok meg. Miért nem álltál meg tankolni? Mert te azt mondtad magadnak, hogy kibírja hazáig. Tettél-e már valaha valamit, amit nem valaki mondott neked? Nem! Hát ez a lényeg. Mindig engedelmeskedünk egy hangnak. Az az ember, aki elhitte, hogy független, az mindössze lemondott a választás lehetőségéről, hogy melyik hangnak akar engedelmeskedni. Ezt érted? A független ember azt hiszi, hogy nem kell választania, ezért csak beszélni kell hozzá, és amit mondasz neki, meg fogja csinálni. Ez durva? Ez nagyon durva. Ez a védelmétől megfosztott, teljesen kiszolgáltatott ember képe. A lázadói, a függetlené. Mondjad, Attila. Hát erről beszéljünk máskor, de igazából az erkölcsös marketing nem kerüli meg a szabad akaratot. Az érvelés és a manipuláció és az erőszakosság között van különbség. Az érvelés az egy jogos kommunikáció, a manipuláció és az erőszakosság pedig egy jogtalan. És ez lehet egy ilyen kis miniszeminárium az emberi viselkedésen belül. Fontos lehet, kommunikációnak része. Okay? Isten, ha nézzük a Bibliát, ő érvel. Ő úgy oda mondja neked, hogy a füled ketté áll. De mit nem csinál, nem kerüli meg a szabad akaratodat. A döntés a tiéd. Ez a különbség a manipuláció és az érvelés között. Addig, amíg én tisztelem a másik szabad akaratát, de ezerrel megyek, nincs baj. Ha már nemet mondott, és még tovább megyek, ötször, már megint baj van. Ugye? Mert megint le akarom törni a döntését. Vagy meg akarom kerülni a döntését. Ez mind jogtalan. A szabad akarat tiszteletben tartásával jogos, és a tiszteletben nem tartásával jogtalan egy kommunikáció. Wow, jó, köszönöm. Értitek a gondolatot? Mindenki egy hangnak engedelmeskedik, csak az az ember, aki bevallja, az eldöntheti, hogy melyik hangnak. Ugye? Mert innentől figyelek. Ki mondta nekem, hogy ne álljak meg tankolni? Ki mondta nekem, hogy nem kell törődni Istennel? Ki mondta azt, hogy csalja meg a feleségemet? Ki mondta? És megyek a madzag végén vissza, tudod? Hoppa, patás! Vagy hopp, a mindenható. És ha megyek a madzagon vissza, csak ezzel a kettővel fogok találkozni. Ezt értitek? Nagyon fontos. Ha ezt nem értitek, fel fogjátok adni a szabadságotokat, a felelősségeteket. Mert a felelősség nélkül nincs szabadság sem, ugye? Ha vállalom ezt a felelősségemet, akkor választhatok, és a választásommal szabad vagyok. Jó, nagyon fontos. Másik vers, ahova beraktátok az ujjatokat, Máté, 11:29-30. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Oké, ez ugyanaz a kép. A világ azt mondja, senki se rakjon rád igát. A valóság meg az, hogy mindenképpen hordozod valakinek az igáját. Vagy a sajátodat, vagy a főnöködét, vagy a férjedét, feleségedét, vagy bárkiét. De valakinek mindig hordozod az igáját. Csak azok az igák, azok nem törődnek veled. Azok az igák nehezek, önzőek, kapzsiak, használnak, és amikor már értéktelen vagy, kiköbnek, mint egy elrágott rágógumit, és elfeledkeznek rólad. Jézus viszont azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtatok a lelketeknek. Az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. A könnyű a gyakorlatilag a felemel szóval hozható párhuzamba. Annyira könnyű, hogy nem te hordozod, hanem ő hordoz téged. Oké, tehát amikor én azt mondom, hogy fölveszem Isten igáját, akkor valójában azt vállalom, hogy hagyom, hogy ő szeressen. Hogy hagyom, hogy ő hordozza az életemet. Hogy hagyom, hogy megnyugvást találjak a lelkemnek. Mint ahogy egy bárány elveszett pásztor nélkül, pásztorral viszont az egyik legboldogabb lény a világon. Jó ez? Ez jó szerintem. Szeretnétek egy kis szünetet tartani? Nem? Menjünk tovább. Bírjátok? Oké. A lélek a következő nagy témánk. A lélek teremtési állapota, a bukás és annak a következménye. Ez a következő témánk. Jó. Egy Mózeshez lapozzunk. És igazából ezzel belekezdünk az egyik fő témánkba. Sok órán keresztül a lélekről fogunk beszélni. Rendben. 1 Mózes 2.7. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlényé. A Károlyi úgy mondja, hogy ugyanígy mondja. Jó? Isten lelket lehelt az emberbe. És élő lélekké lett. Élő lényé. Ha jól megnézzük, akkor a teremtés pillanatában az ember lelkének 4 része volt. Most már 5 van. Oké? Melyik volt ez a 4? Tehát mi az eredeti elképzelés? Akarat, elme, érzelmek és öntudat. Ahol az öntudat egy szerencsétlen kifejezés, mert ez valójában az Édenkertben még Isten tudatot jelentett. Az öntudat így ebben a... Tehát ez a neve ennek a résznek, de nem öntudat, Isten tudatnak kéne hívni, csak nem így hívjuk. Mindegy. Ez a lényeg. Oké. Gyakorlatilag azért nézett ki így az ember lelke, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Sokszor kérdezzük ezt, hogy van az, hogy az ember Isten képére van teremtve. És ez leginkább az ember lelkével, az emberi szabad akarattal, az ember belső lényével, a belső emberrel kapcsolatos. Olyanok vagyunk a személyességünkben, mint Isten. Akaratunk, érzelmünk, értelmünk és öntudatunk van. És a 1 Mózes 2.19-20 szerint hasonlítunk Istenre a gondolkodásunkban, 1 Mózes 3.6 szerint az érzésünkben, 1 Mózes 3.6-7 szerint az akaratunkban. Ami a versek mindössze olyan mozzanatokat jelölnek, ahol megnyilvánul Istenhez hasonlóan az emberi akarat, érzés és gondolkodás. És a bűnbeesés előtt az ember gyakorlatilag tökéletes harmóniában élt a világgal, nem az ördögivel, hanem az őt körülvevő környezettel és Istennel. És ez az utóbbi, az elsődleges, ez a legfontosabb. Tehát 4 dolgot fogok felsorolni. A bűnbeesés előtt tökéletes közösségben élt Istennel, egységben és harmóniában. Tökéletes szeretetben élt, azaz tudta, hogy Isten szereti őt, és ő is szerette Istent. És tökéletes énképe volt, azaz önazonossága, identitása, ami valójában nem öntudat volt, hanem Isten tudat. Az ember az egyetlen módon, ahogy el tudta dönteni, hogy ő kicsoda és micsoda, az az, amit Isten mondott róla, hisz főleg Ádám az elején egyedül volt a kertben. Ugye? Az Úristen a hűvös alkonyatkor találkozott vele, és tanította. Az ember nem tudott magáról más, csak azt, amit Isten mondott neki. Az embernek tökéletes képe volt önmagáról, hisz Isten, aki őt teremtette, mondta el neki, hogy ő kicsoda és micsoda. Valójában nem önmagának volt tudatában, hanem Istennek volt tudatában, és Istenben látta saját magát tökéletesen. Hisz ez a mérce, ez a mérőzsinór nem torzított egyáltalán. Ugye itt van megint, ki mondta, hogy bűnös vagy? Ugye amikor Ádám elbukott, ez volt az első kérdése Istennek. Ki mondta, hogy mezítelen vagy? Ugye ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Eddig senki más nem beszélt hozzád, csak én. Ki mondta meg, hogy mezítelen vagy? Eddig is mezítelen voltál. Csak én nem mondtam neked. És mert én nem mondtam neked, ez neked egy nem létező kategória volt. Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Csak nem ettél arról a fáról. Mert Isten tudta, hogy ki mondta neki, ő maga. Ő maga jött rá. Csak a bukás előtt az embernek még nem létezett lelkiismerete. Ez az ötödik része a léleknek. Ne szaladjunk előre, most előre szaladtam, de csak ez a lényeg, hogy az embernek a bukás előtt Isten tudata volt, Istenben látta önmagát, és amit Isten mondott róla, az mind igaz volt, mind tökéletes, az az információ, ami az embernek kellett ahhoz, hogy jól tudjon működni. Tökéletes környezetben élt, hibátlan volt az időjárás, hibátlan volt a szellemi környezet, nem voltak démoni kivetítések, nem volt a légkörben lengő depresszió, ami nagyon valós, tehát nagyon valós. Ugye az ellenséges királyságban igenis vannak természetfeletti hatások, amik nem egyszerűen oktatás és értékrendből származnak, hanem valódi szellemi befolyásból. Egy démon odaáll mögéd, és azt mondja, hogy bűnös vagy, értéktelen vagy, nyomorult napod van, a legjobb, ha ma föl se kelsz, és érzed is. És ez nem belőled jön, nem információból jön, csak úgy semlegesen, hanem egy valódi személy érzelmi erővel mondja neked, démoni kivetítés. Na ez nem volt az Édenkertben. Gyakorlatilag az embernek az élete az Istennel való kapcsolat volt. Ez volt minden. És ez nem volt kis dolog, ugye? Tehát egyrészt nem volt egy beszűkült dolog. Ugye az ember egész nap járhatott, kerhetett a kertben, nyilván tudatában volt akkor is Istennek. Este találkozott Istennel, tőle kapta az információt, az életet, és aztán megint élt. Egy ámulatos dolog lehetett. Én szeretnék majd beszélni Ádámmal, meg Évával is, hogy milyen volt ott az Édenkertben. Szóval megkérdezzük, menjünk a mennybe. Hé, te az az Ádám vagy?
Nem, de hogy is.
Mire Pál, tudod, így mondja, de hogy is, nem csak tagadja. Már mondtam neki, hogy nem lesz lincselés. Jó, és ugye a jó és a rossz tudásának a fája azért kellett a kert közepére, mert az embernek valódi szabad akarata van. Ha nincs választási lehetősége, akkor az egy hamis szabadság. Ugye? Szabadságot kapott Istentől, de a szabadsággal, a választás lehetőségével csak akkor lehet élni, ha van mit választani. Így van. Úgyhogy kellett egy fa, amiről Isten azt mondta, hogy ne egyél róla. Ez nem a tudás fája, nagyon fontos. Ez a jó és rossz tudásának a fája. Ez nem arról szól, hogy ugye a világ most már így tanítja. Isten nem akart tudást adni az embernek. Hát egy nagy figyfenyét. Hát hogy ne akart volna tudást adni? Az önítéletet nem akarta adni. Az önigazságot nem akarta adni. Amikor a jó és rossz tudásának a fájáról evett Ádám és Éva, megnyílt a szemük, és ismerőivé váltak jónak és rossznak, mint Isten. Ugye ezt mondta az ördög is. Olyanok lesztek, mint Isten. Ismerői jónak és rossznak. Eddig nem ismerték, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem volt saját ítéletük. Isten mondta nekik, és ahogy Isten mondta, ők úgy gondolkoztak. Ahogyan Jézus tette, ugye? Neki se volt. Ő is azt mondta, én önmagamtól semmit sem tehetek. Ahogyan az Atya mondja nekem, úgy ítélek. Ahogyan az Atyát látom cselekedni, úgy cselekszem én is. És persze ez nem egy kis világ, az Atya a világ mindenséget adta neki, mint ahogy nekünk is. Isten nem zárt volna be egy kis skatujába, ahol megrázott volna időnként, vagy megpörkölt volna minket. Ő nem a tudást tartotta vissza tőlünk, hanem az önítéletet. Mert az önítélettel mi történt? És azt mindjárt megnézzük, hogy mi történt. Azt kicsit bővebben kifejtjük. De a lényeg az az, hogy nem akarta, hogy legyen ilyenünk. Egy áldás volt a tiltás. A tiltás, hogy ne egyél arról a fáról, Isten szeretetének az egyik legteljesebb, jó, talán nem a legteljesebb, de egy nyilvánvaló kijelentése. Mert tudta, hogy ahogy Isten, ahogy az ember ítélni fog, jó és rossz felől, ez el fogja idegeníteni tőle. Halált fog hozni. Azt mondta, hogy ha eszel arról a fáról, meg kell halnod. Nem én foglak megölni. Abban a pillanatban halott leszel. Mert azt mondod, hogy hopp, itt vagyok én, és mezítelen, és ott van a kezemben a gyümölcs, amiről Isten mondta, hogy ne egyek, bűnös vagyok, Isten tuti, hogy elítél, mondta is, és már halott vagyok.